néhány nappal ezelőtt tért haza a Wimbledonból, ahol a seniorok kategóriájában párosban a döntőbe jutottak, és egy amerikai duótól szenvedtek vereséget egy svájci partnerével együtt. Milyen reményekkel indultak neki ennek a versenynek? Egyáltalán mi ez a senior verseny, tehát mennyire van ennek nagy tétje?
Nagy tétje igazán nincs, tehát ez tényleg teljesen dicsőség. Már tulajdonképpen az is dicsőség, az ember ott lehet. Az egésznek az a szisztémája, hogy azokat a játékosokat, akik vagy egyéniben megnyerték a versenyt, vagy döntőbe voltak, illetve párosban döntőbe, itt a páros megnyerték, ezeket 20 éven át, miután befejezték, miután elérték ezt a nagy eredményt, meghívják erre, természetesen abban, hogyha megfelelően idősek már, tehát van egy 35 és egy 45 éven felüli páros kategória, ezeket a játékosokat meghívják, 16 párt állítanak össze, igyekeznek, hogy olyan párokat összeállítani, akik annak idején az eredményeiket is együtt érték el, tehát így én Heinz Günthert akivel annak idején 85-ben megnyertem a Wimbledon versenyt, vele játszottam már 35 éven fölüli versenyt is, gyakorlatilag az elmúlt 20 évben minden évben játszottunk, 35 éven fölüli is megnyertük, egyszer az pont 10 évvel ezelőtt volt, mert Günthert nálam 5 évvel fiatalabb, tehát jóval később kerül be ezekbe a különböző korosztályokba, tehát megnyertük 10 évet a 35 éven fölüli, és most pedig döntőbe voltunk. Most játszottunk először a 45 éven fölülibe, mert ő most került ide. Tehát mondom, itt már az, hogy az embert meghívják, illetve bekerülhet azok közé, akik játszhatnak, az már egy komoly rang, hiszen ahhoz egy nagyon jó eredményt kellett elérni Wimbledonban, és ami miatt a játékosok nagyon szívesen mennek vissza és játszanak, az, hogy hát erre az egy hétre, mert ez mindig Wimbledon második hetében van, ezen az egy héten minket ugyanúgy kezelnek, mint az aktuális menőket, ugyanolyan de ez nem minden verseny van itt, tehát az ember ugyanabba az öltözőbe öltözik, ahol ők ugyanúgy a transportációtól kezdve a Players Lounge, ahol a játékosok pihennek, például a Wimbledoni Center pályán, ami a játékosoknak föl van tartva, az a része, ahonnan lehet nézni a meccseket, tehát mind ezek nekünk járnak ezek a szolgáltatások, és ez nagyon jól esik az embernek, mert tulajdonképpen 20 évet visszafiatalodok, és amikor, ha például most idén ezen a párosversenyen mi jól játszottunk, és bejutottunk az elődöntőbe, a döntőbe, akkor még a centerpályán is, vagy én nem gondoltam volna, hogy valahol még egyszer a centerpályán játszani, de a centerpályán játszottuk az elődöntőt, és az egyes pályán a döntőt, ami szintén egy tényleg felemelő érzés, és hát az angol közönség az hihetetlenül kedves, tehát én azt hiszem, hogy ha két totál amatőrt küldenének szombaton vagy vasárnap ki a pályára, akkor ugyanúgy megtapsolnák, ugyanúgy úgy tudnának csinálni, mintha valami jó teniszt látnának, de mivel hogy itt olyan játékosok vannak, akiket ők annak idején láttak, általában ismernek, és szeretettel fogadják, nem arra van az, hogy nézd ki ez a kopasz kövér ember, hanem az, hogy na még ezt tud teniszezni, úgyhogy, és emiatt azt hiszem, hogy az elődöntőt is, meg a döntőt is 4 vagy 5 ezer ember előtt játszottuk, úgyhogy nagyon élveztük az egészet.
Kik voltak a régi nagyok közül, tehát akikkel szemben mondjuk játszott, vagy akikkel szemben volt valamiféle elégtétel is, hogy sikerült őket legyőzni?
Idén nem volt ilyen, de például jó pár évvel ezelőtt, amikor én pont beleöregettem ebbe a 35 éven fölülibe, akkor volt egy Niki Pilic nevetű jugoszláv-horvát úr, akivel megvertem Newcombot és Roachot, most ezek ilyen teniszben óriási nevek, és például ez a Pilic, ez a hihetetlen boldog volt, mert életében de soha nem tudta Newcombe és Roach ellen meggyőzni, akik olyan nevek, mint Pelé a futballban. Mi idén, akik ellen játszottunk, nagyobb, például az elődöntőben, akit megvertünk, a Sandy Meyer és a Peter Fleming, a Fleming az a McEnroe-nak volt annak idén a partnerje, és 5-ször nyert Wimbledon. Sandy Meyer, ő nekem azért valami fontos valaki volt, mert az édesapja magyar Davis Kupa játékos, ő amerikai, de magyar Davis Kupa játékos volt, és én amikor elkezdtem játszani, ő pár évvel idősebb nálam, akkor már ő nagyon jó volt, és hát olyan bámultam, hogy hát egy ilyen nagy embernek a fia, és ugye neke és magyar származás, és nagyon jól tud játszani, tehát ez egy nagyon örömteli győzelem volt. A korábban egy McNamara Froli, ő egy régi vetétársam, illetve vetétársunk, és a döntőben pedig, akik játszottak, akiktől kikaptunk, ez Kevin Curran, aki Hát ő arról nevezetes, hogy amikor Boris Becker 85-ben megnyerte élete első Wimbledoni bajnokságát, akkor ezt a Kevin Currant verte a döntőbe, de úgy, hogy Karen volt az, aki a Connorsot és a McEnroe-t a korábbi fordulóba megverte. Könnyen lehet, hogy Becker nem lett volna már akkor Wimbledoni bajnok, hogyha Karen nem veri meg őket. Ez ott az egyik, a másik pedig Krieg, aki ellen én, ezek mind a ketten dél-afrikaiak, származásilag csak aztán utána Amerikába telepedtek le, úgyhogy ezek mind-mind nagy nevek, a 35 éven felülieknél szintén nagyon sok jó játékos volt, de mondom, itt a lényeg az, hogy játszunk, és saját magunknak is meglepetést okozunk időnként, hogy milyen jókat tudunk ütni, úgyhogy ez az egész.
És a pályán kívül is tartják a kapcsolatot, vagy van valamiféle összetartás a régi nagy nevek között, vagy inkább mindenki megy a maga útjára a meccsek után?
Én azt gondolom, hogy ilyen 10-15-20 év táblatában az emberek már nagyon megszeretik egymást, és már csak a szépre emlékeznek, elfelejtik a régi ellentéteket, és mindenki nagyon barátságos, sőt, sokkal barátságosabb, mint annak idején volt. Ennek ellenére nekem volt egy-két játékos, akik nagyon jó barátaim voltak, ők megmaradtak azóta is barátaim. Új, igazán barátságok már ezzel az egy hét alatt nem szövődnek, de nagyon kellemes hangulata van. Van két vagy három ilyen kötelező, valamennyire kötelező összejövetel vagy parti, amin ott kell lennünk, fogadás, ahol meghívnak minket, ahol a mostaniak is elvileg ott kellene, hogy legyenek, de általában az aktív játékosokra nem nagyon szívesen mennek ilyen fogadásra, tehát egy nagyon barátságos hangulata van az egésznek.
És mindenki teniszel foglalkozik ebből a társaságból, vagy van, aki azért messzebb került a tenisztől?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert általában, és én tényleg úgy szoktam figyelni, ezt én is mindig figyeltem, hogy általában a teniszezők pedig tényleg rengeteg országból jöttek, és rettentő sok különböző hátterük volt. 99%-uk megmaradt valamilyen formában a tenisszel kapcsolatban állnak még ma is. Van, aki edző, van, aki menedzser, vagy egy ilyen egy cégnek dolgozik, aki játékosok képviseletével foglalkozik, van, aki versenyeket szervez, de úgy nagyon-nagyon ritka az olyan, aki egy egészen más, az élet egész más területén kezdene egy új karriert, és indulna gyakorlatilag a semmiről, és akkor utána ott próbálkozna. Általában mindenki valószínűleg ez egy lelki kötődés, úgymond a sportág felé, hiszen azért ezt, hogyha valaki profi szinten akarja csinálni 18-20 éves korában, akkor valószínűleg 6-8 éves kora óta éjjel-nappal ezt csinálja, és erre készül. És nagyon nehéz a váltás, illetve hát nem is igazán szükséges, mert valamennyire mindenkinek van. Nagyon sokan közülünk, kommentátorok a tévékben, tehát a Wimbledoni verseny, hogyha az ember bemegy a közvetítői állásba, ott egymás mellett vannak a különböző régi játékosok, McEnroe, Becker, John Lloyd, mondjuk ő nem annyira nagy név, de ő az angoloknak nagyon nagy név, a BBC-nél, a svejci ténérénél volt Günthardt és Metzárdi, egy másik nagyon jó svejci játékos volt, mellettem két volt ausztrál játékos volt, én a Sport Egyet Kaplár F. Józseffel tudósítottam, tehát végig, és ezek közül nagyon sok olyan televízió van, akik rendszeresen közvetítenek teniszversenyeket, tehát mindegy, a lényeg az, hogy általában nagyon kevés olyan játékost ismerek, volt játékost, akik egészen más csináltak volna.
Van a szakmának egy nagy öregje, Navratilova, aki a rendes nagy versenyben, vagy a főversenyben indult. Mi készíti arra őt, hogy még most is elinduljon ebben a versenyben, és igazából nagyon sok esélye nincsen, hiszen vagy az első, vagy a második fordulóban kiesik.
Egyesben idén játszott először, idén próbálkozott, már a Roland Garroson is, ami egy hónappal ezelőtt volt, akkor ott kikapott az első fordulóban, most nyert az első fordulóban. Én azt gondolom, hogy Wimbledonban nagyon sok teniszező ellen tudna nyerni, hiszen az ő játék stílus, a játék felfogása, ez az adogatás röpte, ez annyira ritka a nők között, hogy annak ellenére, hogy biztos, hogy a Navratilova egy icike-picikét lassúbb, sőt biztos, hogy lassúbb, mint annak idén volt a legjobb korában, de még mindig olyan energikus és
hány éves
48 most? Éves, hogy még rettentő sok lányt meg tud zavarni, hát ezek között ilyen 14-15 éves lányok is vannak, úgyhogy tényleg már lassan az unokái lehetnének. De
Hát tehát eleve maga a tény, hogy Navratilovával szemben kell versenyezniük.
Igen, ez biztos, hogy egyrészt nagyon felemelő, de másrészt pedig biztos, hogy elég félelmetes lesz, hiszen egy Navratilovával kikapni, Navratilovától kikapni az elég ciki lehet, azt hiszem. Mert hogy ugye már hogy, ha nem is anyuka, de majd hogy nem a nagyanyuka lehetne. Amit tudni kell Navratilováról, hogy egy elképesztően ambiciózus, kemény nő, aki annak idején játékosként is már ilyen fitnessőrült volt, tehát az első gyakorlatilag azóta játszik, amióta a profi tenisz úgy kialakult és profi teniszé vált, sőt, hát Navratilova és Chris Evert viaskodása volt az egyik legfontosabb tényezője annak, amikor a tenisz a 80-as évek elején McEnroe, Connors, Borg, Lendl a férfiaknál és Navratilova és Chris Evert a nőknél, akik érdekessé és az ő viaskodásuk érdekesebbé tette a sportágat. Szóval akkor is ő volt az első, aki tészta diétát, amit annak idén a magyar focisták is ember Mexikóban megpróbálkoztak, és akkor nekik nem jött össze. Tehát rettenetesen tudatos valaki, aki azt hiszem, hogy élvezi azt, hogy még természetesen a fiatalok ellen egyenrangú ellenfélként tud küzdeni. Másrészt pedig mindig ilyen célokat tűz ki maga elé, ami rekordokat akar felállítani. Tehát azt hiszem Wimbledonban, hogy hány bajnokságot nyert, azt hiszem, ha jól emlékszem, tavaly, amikor még a vegyes páros megnyerte, akkor elérte, nem tudom, számokat nem tudok, de hogy valamilyen rekordot felállított ezzel. Most amikor Wimbledonban voltam, valakikkel beszéltem, és ott is erről szó volt, és azt mondták, hogy a Navratilovának idén ez a Wimbledon, ez már csak egy bemelegítő verseny, tulajdonképpen az aténi olimpián akarja megmutatni, mert hogy azt még olimpiát nem nyert, az amerikai csapatba be tudott kerülni, aminek egyrészt van ilyen ranglista háttere, tehát kell, hogy valamilyen ranglistája legyen ahhoz, hogy valaki játszhasson, de benne van az amerikai csapatban, nem tudom, kivel fog játszani páros, de játszani fog, és ez a legnagyobb célja, hogy ő olimpiai bajnok is legyen, és ezért él, ennek él, rengeteget edz, és hát biztos, hogy rettentősen szerencsés, és jó adottságai is kellenek, hogy legyenek, mert azt hiszem, hogy lélekben nagyon sok teniszező van, aki még szívesen megpróbálna játszani, de egyszerűen fizikailag erre képtelen. Ő viszont tényleg gyors és flexibilis még mindig, úgyhogy hát le a kalappal előtte.
A női egyes ugye idén nagyon érdekes fordulatot hozott, hiszen egy 17 éves orosz versenyző Sarapova nyerte meg a versenyt. Ez lehet, hogy sokak számára meglepetés volt, akik nem kísérik figyelemmel a tenisz mindennapjai, de meglepetés volt-e azok számára, akik folyamatosan figyelemmel kísérik? Tehát lehetett-e tudni, hogy Sarapova nagyon is esélyes ennek a versenynek a megnyerésére?
Én nem hiszem, hogy esélyese volt a versenynek, tehát azt mindenki tudta, vagy legalábbis akik a teniszt figyelik, hogy van egy nagyon tehetséges oroszlány, egy rendkívül kemény, ambíciózus fiatal lány, aki már nyert 3 nagyobb ilyen úgynevezett WTA versenyt, többek között az egyik felvezető, bemelegítő versenyt füvespályán Wimbledonra, de esélyt igazán nem, tehát nem hiszem, hogy a bookmaker irodában túlságosan sok pénzt lehetett volna, vagy nagy veszélye járt volna ráfogadni, mert azt hiszem, hogy biztos, hogy valami fantasztikus jó odszokat adtak volna, ha valaki fogad rá, és nem hiszem, hogy sokan fogadtak volna rá. Ahogy a tábla, tehát a verseny haladt forduló előre úgynevezett alsó ágon, ott a legnagyobb játékosok közül például a Venus Williams az elég hamar kikapott, visszaléptek a belga lányok Kleisters és Henin, tehát úgy nagyjából lehetett látni, hogy itt valaki olyan fog bejönni a döntőbe, akire nem igazán számított az ember, de az igazi nagy meccs az volt, amikor az elődöntőbe Davenportot, aki már nyert Wimbledoni bajnokságot, őt megvert egyszer 2-0-ról és labdája is volt 3-0-hoz Davenportnak, akkor jött egy esőszünet, és utána kezdett el nagyon jól játszani. Addig is jól játszott, de akkor azt a meccset meg tudta fordítani, és ezzel óriási meglepetésre bekerült a döntőbe,
És ahol még egy meglepetés következett.
Akkor csinálta a lenő meglepetést. Engem egyébként, ezt most kénytelen vagyok bevallani, mivel, hogy mondtam, hogy a Sport 1-ben én közvetítettem, és a mellettem lévő állásban a svejci olasz tévé volt, és amikor az egyik esőszünetben volt, akkor a tévék nem tudják, hogy mit csinálnak, hogy kivel beszélgessenek még, hogy most mutassanak egy régi meccset, vagy esetleg egy interjút, és engem meginterjú volt ott a svejci tévé, hogy hát mit gondolok, és én azt mondtam, hogy a Serena Williams nagyon gyengén játszik, mert önmagához képest tényleg gyengén játszik, rettentő ideges, sokat hibázik, és az ellenfele pedig egy oroszlány, akit az előző két fordulóban láttam, aki pedig ész nélkül üti a labdát, de az semmilyen elképzelés nincs a játékában, és hát akár melyik fog nyerni, szerintem ez egy először is nem lesz egy jó döntő, másodszor is pedig a női tenisznek ez kifejezetten rossz, hogy ilyen teniszező lesz a wimbledoni bajnok.
Hoppá.
Na most ezek közül egy fantasztikus mérkőzés volt. A Serena Williams továbbra se játszott nagyon jól, de azért nem játszott annyira jól, mert ez a kislány tényleg szerintem két klasszissal jobban játszott, mint addig lehetett látni, tehát fantasztikus versenyző adottságai vannak, hogy a döntőben 17 éves korára egy egészen más jellegű és fajta játékot mutatott, szinte szárnyalt a pályán, és olyan ütéseket, tényleg technikai bravúrokat is bemutatott, a más részletet 4-2-ről tudta megfordítani, tehát le a kalappal, és hát amellett tényleg rettentő csinos, szóval nem csak a madártáblatból messziről, hanem közelről láttam ebbe a Players Lounge-ba rettenetesen
ugye
csinos.
Ő azt mondja, azt visszautasítja, hogy ő lenne az új Kurnikova, azt mondja, ő az új Sarapova, tehát hogy mi ellentétben Kurnikovával, aki soha nem nyert nagy versenyt, ő már nyert Wimbledon.
Igen, én is a helyébe elutasítanám, hiszen a Kurnikova végül is azt hiszem, hogy úgy fog majd elhíresülni, illetve arra fogunk emlékezni, hogy volt egy nagyon tehetséges lány, aki a szépsége miatt lett az, ami, de hát Sarapova most már bebizonyította, hogy ő egy nagyon szép lány, aki viszont aki egy nagyon nagy teniszező. Úgyhogy hát szerintem még bármi, tehát ebből a lányból minden lehet, hatalmas mozisztár, mert tényleg nagyon-nagyon szép, tökéletes ember, mondjuk ez teniszezőknél ez nem egy újdonság, de ahhoz, hogy a világhír felé meginduljon, az is kell, hogy tökéletesen beszél angolul, hiszen Amerikában él már 7 éves kora óta, a szüleivel együtt, profi menedzser csapat áll mögötte, tehát én biztos vagyok benne, és amellett elképesztő akaraterő van, látszik az üt, látszott már az előző fordulóban is az üt, minden ütés után az öklét rázza, ami persze ez nem azt jelenti, hogy ettől lesz nagyon akaratos, vagy nagyon rámenős, de látszik, hogy benne van a versenyző készség és képességek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nem fog most itt ezzel leállni, hogy most megnyertem Wimbledont, őrült nagy pénzt keres egyrészt ugye a pénzdíj is, másrészt pedig az különböző reklámszerzések révén. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon ambiciózus lány, akiből még rengeteget fogunk hallani.
De a játékában van valami új, ugye az előbb azt mondta, hogy ész nélkül ütögeti a labdát,
de
ezek szerint akkor mást is tud.
Mást is tud. Tehát először is már most nagyon magas, még el tudom képzelni, még nőni fog. Ennek megfelelően rettentő jó adogatása van, tehát női mezőnyben kimagaslan jó adogatása van. Mind a két oldalról óriási erővel üt a labdát, de amikor
nem
kellett... De ilyen tényleg minden helyzetből megpróbál pontozni, de amikor kellett, akkor tudott finom megoldás. A döntőben nagyon finom megoldásokat is lehetett gyönyörű szépen pörgetett átemelés, például ami egészen ritka nőknél, úgyhogy és mivel ő 17 éves csak, hát ennél csak jobban fog tudni még játszani, úgyhogy azt gondolom, hogy ellentétben, amit korábban gondoltam, ez a női tenisportnak nagyon rossz, hogy egy ilyen döntőjük, illetve ilyen részeik van, azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy Sarapova személyében egy ilyen szép és egy ilyen jó teniszező lett wimbledoni bajnok idén.
Azért itt egy jelentős változás, vagy sokan forradalomról is beszélnek, történt, hiszen az orosz forradalom elérte a női versenyeket is, hiszen egy fiatal orosz versenyző nyert, bár hát rengeteg orosz versenyző volt már, és van, hiszen a nőknél a top 20 között 6 orosz versenyző van. Mi az, amit az oroszok tudnak, hogyan jutottak el egyáltalán idáig?
Igen, ez valamennyire előre látható volt, ez hamarosan, vagy hamarabb, vagy később, de be fog következni. Tudnék, azt kell tudni, hogy teniszben az ifjúsági versenyek azok ugyanolyan felépítésűek, mint a felnőtt, tehát a profi versenyek, a férfiaknál az ATP, a nőknél pedig a WTA versenyek. Gyakorlatilag a 12 éves korosztályok így vannak, 12, 14, 16 és 18 éves korosztály. Ezeken a korosztályokon belül már ugyanúgy a versenyeken elért eredmények alapján pontokat kapnak a játékosok, és utána pedig így tudnak a táblára bekerülni, tehát arra vannak ösztönző, minél több versenyen játszanak, és minél több versenyen jó eredményeket érjenek el. És az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag ezeken az ifjúsági különböző korosztályok ifjúsági ranglistáin a lányoknál, de a fiúknál is rengeteg volt kelet-európai, vagy kelet-európai, tehát horvátok, szerbek, bulgárok, románok, de a lányoknál óriási számban vannak oroszok, voltak oroszok. Tehát nagyon ritka az olyan teniszező, aki úgy lesz a világ egyik legjobbja, hogy a korosztályos versenyeken annak idején ne a legjobb lett volna a világon. Tehát a renge, szint, például, hogy Federer például ő nyert Wimbledont annak idején, de a legtöbb a Roddick US Open-en nyert az ifjúsági számban, tehát Federer pedig a Wimbledon ifjúsági számban. Tehát ezek a játékosok, akik a világ legjobb felnőtt játékosai lesznek, valamikor a saját korosztályban a legjobbak voltak. Szinte kivétel nincs. Na most, ahogy mondom, az elmúlt 4-5 évben a lányoknál szinte nincsenek mások, csak oroszok az első 10-ben.
Ez már várható volt.
Tehát ez biztos volt, hogy egyszer ez be fog következni, hogy a felnőttek között is egyre több lesz az orosz. Az, hogy pont Sarapova lett, és nem egy kevésbé érdekes, vagy kevésbé látványos, vagy jó megjelenésű lány, az azt hiszem, hogy mindenképpen szerencsés, mert tulajdonképpen ez azokban az országban, ahol hozzászoktak ahhoz, hogy jó teniszezőik vannak, például angoloknál, németeknél, ahol nincsenek új sztárok, elképzelhető, hogy az érdeklődést csökkenti, hogy oroszokat, hogyha egy jó női versenyt néznek meg, akkor csak oroszokat lehet látni, de azt hiszem, hogyha közöttük ennyire világsztárok vannak, és akik nem csak a tenisz miatt világsztárok, hanem a megjelenésük, a személyiségük révén, akkor ilyenkor ez már sokkal kevésbé érdekes, hogy egy volt kelet-európai, vagy kelet-európai, vagy orosz, akkor már a személyiség Sarapova, ő már a Sarapova, ugyanúgy, hogy Kurnyikova, ő már Kurnyikova.
Egyetem van ennek jelentősége, hogy ők oroszok, hiszen mindannyian amerikai, szinte mindannyian amerikai iskolában nevelkedtek, ugye Sarapova 7 éves kora óta egy floridai teniszéliskolában élte az életét, tehát akár amerikainak is mondhatjuk, nem?
Nem.
Egy másfajta játékstílust
képviselő. Nem, ők oroszok, hát ez a Tellere, de az most mi a büszkén vállaljuk, nem, hogy az összes Nobel-díjasunk magyar pedig azt
nagyon kevés volt. Csak kérdés, hogy van-e másfajta játékstílus mögött, vagy
nem, én azt
az
gondolom,
amerikai gyárból kerülnek.
Pontosan, tehát ők bekerültek egy olyan gyárba, vagy tenisziskolába, mindannyian, majdnem mindannyian, ahol optimális feltételek között edzhetnek, amit valószínűleg otthon nem tudták volna megkapni, illetve, és ez szintén nagyon fontos, hogy egy másfajta szemléletet is magukévá tesznek, hogy ne túl szépen fejezem ki magam, tehát erre készülnek, hogy profi sportolók legyenek, és olyan környezetben vannak, ahol a környezet is ezt sugallja magába, hogy belőletek profi sportolók kell, hogy váljon. Aztán, mit tudom én, ez a Bolettieri Tenisz Akadémia, ahova például Sarapova is járt, ott azt hiszem, hogy 1000 gyerek is van, és közülük 2-ből vagy 3-ból lesz Sarapova, és a 997 gyerekkel senki nem tudja, hogy mi történt, és hogy az életben utána hogy fognak helytállni, hiszen ha valaki egész nap csak teniszezik, akkor kevés a valószínűség, hogy orvos professzor lesz, és nagy valószínűséggel a legjobb esetben is teniszedző lehet. Tehát ezt nem ajánlanám senkinek, hogy a gyerekét küldje el Amerikába egy ilyen tenisziskolába, és akkor majd tuti, hogy wimbledoni bajnok lesz a lányából, de elképzelhető, hogyha valakinél minden összejön, tehát a Sarapovánál is, ahol az akaraterő is, és a keménység is, hiszen azért elképesztő belegondolni, hogy 7 éves kortól kezdve valaki már profi életkörülmények között kell, hogy éljen, és úgy kell készülnie, mint egy profinak, és ehhez az is jön, hogy otthonról kiszakítva, tehát azt szokták mondani, hogy 14 éves korig, hogyha nem muszáj, akkor a gyerekeket az ember ne nagyon mozdítsa. Na most ehhez képest vannak ilyen gyerekek, például a Sarapova, aki már 7-8 éves kor óta nem otthon van.
Javára változott a teniszsport, vagy a játék, hogy ilyen óriási pénzek forognak benne, hogy ennyire minden a profizmusról szól, hogy már 7 éves korában a gyerekeknek el kell dönteniük, hogy erre az útra lépnek-e, vagy sem. Tehát a javára változott-e a sportág ön szerint?
Én nem hiszem,
hogy jobb lett a játék, hogy így.
A játék sokkal gyorsabb lett. Tehát az elképesztő, hogy mennyit gyorsult a játék, de ez biztos, hogy a felszerelésettől, tehát az ütőtől, a labda, a húrozás, mind-mind más. A pálya például sokkal keményebb és sokkal jobb, mint amikor mi játszottunk, akkor szinte a wimbledoni pálya azon, mint egy legelő, úgy nézett ki az akkori, tehát a keménysége, rengeteg pályahiba volt, most pedig tényleg olyan, mint egy billiárdasztal. Én nem hiszem azt, hogy a játék az látványosabb lett volna annak idején, amiatt, mert hogy lassú volt. Talán személyiség, én azt gondolom, hogy a személyiség függő. Annak idején úgy gondolom, hogy például a férfiaknál Borg, Connors, McEnroe, Lendl, és még volt egy jó pár olyan játékos, akik egyéniségek voltak, és a játékuk is egyénibb volt, míg a mostani játékosok között nagyon-nagyon kevés az egyéniség, nagyon kevés az olyan, aki pályán kívül is érdekes valaki lenne, és nagyon kevés az olyan, mint Federer, akinek a játéka igazán látványos, legalábbis szerintem. Sokkal inkább a lendület és az erő az, ami dominál, mint például Rodiknál, de az is elképzelhető, hogy múlik az idő, Rodik most még csak 20 éves, egyre több és jobban fog ő is játszani. Már a nyilatkozatai nem olyan krakélerek, mint például amilyen voltak még tavaly előtt, tehát ő is csiszolódik és változik. Úgyhogy csak az elképzelhető, hogy per pillanat kevesebb igazán érdekes egyéniség van, de lehet, hogy 5 év múlva azt fogjuk mondani, hogy fantasztikus, mert van 10 egyforma, nagyon érdekes, nagyon jó teniszező játékos.
Hogyan állnak ebben a nagy és egyre profibbá váló mezőnyben és versenyben a magyarok?
A lányaink jól. Az, hogy nagyon jól, azt nem mondanám, de mert ennél szerintem jobban is állhatnának, hiszen elsősorban Mandula Petra és Kapros Anikó nagyon nagy tehetségek, és tényleg az ember azt gondolná, hogy még jóval előbbre is léphetnének. Cink Melinda a harmadik, aki közülük az első most az első 70-ben van, ő azt hiszem két még kint, tehát még két játékos kell, hogy visszamondja a szerep és az olimpián játszon, és azért ez valahol egy fokmérő, hogy valaki az olimpiai mezőnybe be fog-e férni, hiszen ott 64-es tábla van, és nem 128-as, mint Wimbledonban vagy a Roland Garroson. Szóval Mandula Petra és Kapros Anikó is nagyon nagy tehetségek, és én azt gondolom, hogy itt elsősorban rajtuk, tőlük függ, hogy előbbre fognak-e jutni.
De miben kell változtatni, vagy miben kell javítani?
Én azt hiszem, hogy elsősorban a gondolkodásukban. Tehát el kell hinni először is, hogy valaki, hogy nagy teniszező lehet, ez egy alapvető valami, és a másik pedig rettenetesen profinak kell lenni, tehát amit profiságot úgy gondolom, hogy mindent alá kell rendelni annak, hogy valaki ezeken a versenyeken az elkövetkező 5-10 évben jól szerepeljen, és úgy kell élni, úgy kell edzeni, úgy kell gondolkozni, és egyrészt, hogy ezt így is kell élni, másrészt el kell hinni, és akkor mind a kettőjük, és hát természetesen ehhez hozzátartozik az, hogy olyan szakemberek legyenek mellettük, akik abba az, és olyan emberek legyenek mellettük, akik abba az irányba viszik őket és az életüket, ami ehhez segít, és nem visszahúzó erőként léteznek, hiszen mondjuk, hogyha az embernek, és ez most nem félreértés, ne esik, nem róluk van szó ebben a pillanatban, hanem hogy általában nem konkrétan beszélek, de hogyha egy ember körül, hogyha van 3-4 olyan ember, aki inkább próbálja a kisebb versenyek felé elvinni egy játékos, hogy menjen inkább kis versenyekre, ott tuti megvan az olyan eredmény, vagy az olyan pénz, ami biztos, ne az legyen a célod, hogy a Wimbledoni, vagy a Roland Garros, vagy a US Open érjen nagy eredményt, akkor könnyen lehet, egy fiatal játékos hagyja magát ebbe az irányba befolyásolni. Tehát rettenetesen fontos, hogy milyen emberek és milyen szakemberek vannak a játékosok körül.
És a férfi mezőnyről mit gondol? Ott milyen lehetőségek vannak egyáltalán?
Sajnos a hihetetlenül szűk a magyar férfi élmezőny, tehát az elmúlt, most már tényleg 5 év, de most már lassan több, de mondjuk beszéljünk az elmúlt 5 év 3 legeredményesebb versenyzője, Sávolt Attila, Bardocki Attila és Bardocki Kornél és Kisgyőr Gergely, közülük Sávolt már volt az első 100-ban is. Igazán nagyon nagy előretörést én nem hiszem, hogy tőlük már lehet várni, hiszen mindannyian mondom, már legalább ilyen 5-8 éve játszanak, és nagy csodák nincsenek. Tehát, hogyha valaki, persze ez attól is függ, hogy mikor kezd el profi versenyző lenni, de hogyha a profi pályafutása elkezdése után 3-4 évvel nem csinál nagyobb eredményeket, vagy nem robban be az élmezőnybe, az egészen különleges és ritka, hogy utána valamitől szárnyakat kap, és utána fogja elérni. Tehát ők viszont már mondom, jó, elég régóta játszanak. Amit elértek, az is nagyon nagy dolog, hozzá kell tennem, mert egyedül vannak általában edző nélkül, mert ők még nem keresnek annyi pénzt, hogy meg tudják azt fizetni, hogy egy edző, egy szakember legyen velük. Állandóan ezeken a kisebb kategóriai versenyeken nagyon sokszor hihetetlen körülmények között, tehát nagyon rossz szállodában, nagyon rossz pályán, játékvezető nélkül bizonyos esetekben kell játszani, tehát nagyon nehéz és körülmények között éltek, idáig jutottak el, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy közülük mit tudom, valaki még az első 50-be be fog kerülni, ami a lányoknál már ott is vannak, és egy teljesen elfogadható és egy teljesen elvárható teljesítmény.
De azt mondta korábban, hogy a fiatalabb mezőnyt szemlélve pontosan lehet látni, hogy mi hogyan fog alakulni néhány év múlva a mezőny. Vannak-e fiatalok magyarok közül?
Igen, én ezt mondtam, és ezt vállalom is, és sajnos ennek megfelelően azt kell mondjam, hogy a fiú mezőnyben, a hazai fiú mezőnyben talán a 12 évesek között látok először, és hát azért még elég messze van, mire az kiderül.
A 17 éves korukban már akár Wimbledont is lehet nyerni.
Fiúknál még sokkal ritkább, tehát jó, hogy Becker is tényleg 17 éves, de fiúknál azért nagyon ritka. Van egy 12 éves nyíregyházi kisfiú, hogy mondjam, Fucsovics Marcinak hívják, ő nagyon-nagyon tehetséges, és ő a saját korosztályában Európában az egyik legjobb, és ez már, mivel, hogy mondom, hogy már 12 éves korban is a gyerekek szinte profiként élnek, ez egy nagyon értékelendő és odafigyelendő eredmény. A lányoknál van egy 17 éves kislány, Szávai Ági, aki a legjobbak között van Európában, illetve tavaly Német Virág volt, aki szintén a korosztályban a legjobbak között tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy a lányoknál valamennyire biztosítva lehet látni, hogy Mondula és Kapros után és Cink után is lesznek jó lányaink. A fiúknál sokkal szkeptikusabb vagyok.
És ez minek tulajdonítható? Tehát a hazai irányításon, utánpótlás nevelésen kell változtatni, vagy egyszerűen csak nincs tehetség, tehát ebbe bele kell nyugodni?
Sajnos a körülmények nem igazán kedveznek annak, hogy Magyarországon profi teniszezők, egyre több profi teniszező legyen. Még régebben nagyon sok olyan klub volt, ahol nem foglalkoztak semmi mással, csak azzal, hogy azok a gyerekek a legtehetségesebb lettek vagy voltak, azokból, hogy nagy teniszező legyen. Manapság sajnos ezek a klubok szinte mindegyik megszűnt.
De miért? Ha azt nézi az ember, hogy néhány éves neveléssel azért itt dollármilliókat lehet keresni, tehát hogyha szimplán az üzleti érdeket nézi benne valaki, akkor azt lehet mondani, hogy viszonylag kis befektetéssel óriási hasznot lehet hallani.
Igen, csak itt a probléma, hogy ezt nem lehet üzleti tevékenységnek tekinteni, tehát a jelenlegi klubok, ahol vannak, ezek üzleti alapon működő profit centrikus vállalkozások, ahol azok a gyerekek edzhetnek, akiknek a szülei ezt meg tudják fizetni. Na most nem biztos, sőt nagyon kicsi a valószínűség, pont azokból a gyerekekből lesz teniszező, vagy az a legtehetségesebb, akinek a szülei ezt megengedheti. Ebben a korban pedig szponzort még nem lehet várni, hogy 14 éves korban valakit szponzorálnak, hogy esetleg majd 6 év múlva ez a gyerek pénzt fog keresni. Tehát sajnos rettenetesen leszűkül azoknak a gyerekeknek a száma, akik a megfelelő edzés és verseny lehetőségek közé jutnak, mivel ez csak azok között, a gyerekek között lehet, akiknek a szülei ezt a hátteret tudják biztosítani. Ez lenne a feladata véleményem szerint a szövetségnek, hogyha a tenisz szövetségnek, hogyha volna egy-két ilyen gyerek, aki tényleg kimagaslan tehetséges, akkor ezeket kivegyék, és ezeknek a megfelelő edzés és versenyzési lehetőséget biztosítják. De
mit csinálnak másképpen, vagy ugye akkor ezt az utat követik például az oroszok, vagy ezt az utat követik akár a horvátok is, tehát ott is óriási sztárokat neveltek ki.
Igen, ezek mindegyik egyedi eset. Tehát itt nem arról van szó, hogy a horvát teniszszövetség mondjuk, vagy a horvát tenisz rendszere az egy olyan fantasztikusan jó kimunkált rendszer lenne, ahonnan jönnek maguktól a sztárok. Itt volt mindig egy-egy olyan eset, ahol volt egy nagyon tehetséges gyerek, egy nagyon jó módú apukával, vagy nem olyan jó módú, de rettenetesen lelkes szülőkkel, akik vitték egyik helyre a másikra. A gyerek is és a szülők is elképesztő ambiciózusak voltak tulajdonképpen. Nálunk is például a Kaproséknál egy hasonló eset történt, és eljutottak egy bizonyos szintre. De nem a rendszer nevelte ki őket. Ugyanaz az oroszoknál is nem arról van szó, hogy az oroszoknál van egy fantasztikus szisztéma, amiből egymás után jönnek a gyerekek, hanem arról van szó, hogy először is sokkal többen próbálkoznak, és sokkal többen vannak, és ezek közül a legnagyobb tehetségeknek időnként találnak olyan támogatókat, mivel vannak olyan pénzek Oroszországban, amiket ilyenbe bele fektetnek, hogy a legügyesebbeket, mondjuk Sarapova, nem tudom, mert 7 éves korban még nem lehet igazán látni, hogy valaki
lenne tehetség,
valahol valamilyen szülői háttér segítségével ki tudtak menni. Tehát én szinte a nagy nyugati ország körül is egyedül Franciaországban, illetve talán Angliában van az, ahol egy olyan intézményi felépítmény rendszer van, amiből szinte garantált az, hogy ki kelljenek jönni tehetségek, de például az angolok, akik a Wimbledoni verseny profitja, ami azt hiszem 25 millió font volt tavaly, az Angol Tenisz Szövetség ennek körülbelül a felét megkapja pontosan arra, hogy teniszezőket tudjanak nevelni, és ennek ellenére képtelenek jó játékos kihozni, tehát még ekkor sincs biztosítva, de például a franciáknál ott évről évre újabb és újabb játékosok, ott van egy olyan rendszer, a Roland Garros pénzügyi hátterével megtámogatva, ahonnan szinte garantált, hogy nagy teniszezők jönnek ki.